Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ruszin Szendi Romulus, vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. A vezérőrnagyok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Ha az életrajzát olvasom, akkor látom, hogy 1995-ben kezdte a katonai pályafutását, tehát már nem a Magyar Néphadseregben, hanem a Magyar Honvédségben, ami már egy másik honvédség volt, de nem annyira másik. Mi visz rá, bocsánat, egy fiatalembert arra, hogy berukkoljon?
Hát a karrier kicsit hamarabb kezdődött, vagy pontosan az elhivatottság, vagy a vágy arra, hogy megismerjem ezt, hiszen a 95-ben valóban felavattak hivatásos tisztnek, de 91-ben jelentkeztem a katonai főiskolára, viszont előtte 4 évet már Egerben honvéd kollégista voltam.
Na de az még a rendszerváltás előtti időszakban kezdődött.
Így van, úgyhogy tudom, hogy milyen volt előtte, milyen utána. Hogy mondjak erre egy példát, hogy mekkora változáson ment keresztül a mi generációnk. 95-ben a Kossuth téren, ha valaki azt mondja, hogy te fogod tanítani az amerikaiakat a NATO-ra, akkor kinevetem. Aztán, amikor oda kerültem az Army War College-ra, az Egyesült Államokban felsővezetői tanfolyamra, a mesterdiploma megszerzése mellett, akkor bizony szóltak az ottaniak, hogy egy román kollégámmal együtt menjünk már el Texasba, mert az ottani dandár most fog először NRF misszióba lépni, ez a NATO készelétére, most készülnek fel először, aztán mondjuk már el, hogy pontosan mit is kell csinálni.
Nagyon más volt, már bocsánat, de én ezt éltem meg, elvtársból bajtársá válni?
Nekünk nem volt. Akkor az én fiatal voltam. Hát még növendéki elvtárs voltam, aztán bajtárs, azóta folyamatosan urak vagyunk, és remélem, hogy a magyar társadalom is egyre inkább uraknak tekinti a altisztéti tisztikart, nagy isten a tábornokikart is. Tehát nekünk akkor ez már nem volt akkora törés, viszont a harcászati eljárásokat tekintve. Ugye az, hogy kiléptünk a Varsói Szerződésből, ez nem jelentette az, hogy rögtön az összes katonai doktrinánk és amit tanultunk, az hirtelen új lett. Az a NATO-val jött. És mindig azt mondom, hogy nekünk megvan az a repertoárunk, hogy mi ismerünk két rendszert, és abból ki tudjuk hozni a legjobbat. Talán ettől olyan jó a magyar katona külföldön.
A régi rendszer ismerete az ma használható bármire?
Természetesen.
Mire?
Ismerjük, hogy az ellenség esetleg, vagy a szemben álló fél hogyan is gondolkodhat. Illetve, ha csak az ideológiát lefejtjük, és csak a szakmát tekintjük, akkor bizony vannak olyan normák, ami a mai napig használatba kell, hogy legyenek.
A katona szakma az mennyire mentes az ideológiáktól?
A katona szakma teljesen mentes az ideológiától. A katonának fegyvere van, a katonának elég kitűzött céljai vannak, kis alegység, nagy alegység, harcászati szint, hadműveleti szint, stratégiai szint. Ez mindenhol ugyanúgy értelmezik a világba. Ugye, ahogy mondtam, ismerjük a régi szovjet-orosz módszereket, ismerjük a NATO módszereket, de amikor Kínában néztem meg egy hadgyakorlaton az elhatározás meghozatalát, a szakma ott sem különbözik.
Ők milyen módszer szerint dolgoznak?
Hát nekik is egy vegyes rendszerük van, azt kell, hogy jelentsem. Nyilván az alapja nekik is a szovjet-orosz rendszer, de ők is továbbfejlődtek.
Hogyan látta csapattisztként, tehát a katonákkal együtt élő vezetőként a Magyar Honvédség állapotát? Milyen az most?
Nagyon jó katonáink vannak. Azt kell, hogy mondjam, akár itthon, akár külföldön vagyok, vagy voltam bevetésen a kollégákkal, az a hozzáállás, az a plusz, amit a magyar katona meg tud jeleníteni a feladat végrehajtás közben, az példaértékű mindenhol. Ezért mondom, hogy jó állapotban a Magyar Honvédség ilyen tekintetben mindenképpen. Hát a technikai eszközünk olyanok voltak mindig, amit tudtak számunkra biztosítani. Most jött el az a pillanat, hogy a régi orosz típusú technikát le tudjuk cserélni, és valóban 21. századi technikát is kap a magyar katona.
Mitől jó a magyar katona? Meg lehet ezt fogalmazni olyanoknak, akik sose voltak mondjuk sorkatonák se?
Nem is az, hogy a magyar ember. Engedjék meg, hogy legyek annyira a nemzeti, legyek annyira magyar, hogy én büszke legyek arra, hogy itt Magyarországon egy kicsit más van. Az amerikai azt mondja rólunk, hogy a magyar ember az, aki a forgóajtón mögötted megy be, és előtted megy ki. Na, ez igaz a katonákra is. Nincsen olyan, amit nem tudunk megoldani. Nincs lehetetlen feladat a magyar katonának. Nem teszi fel a kezét, hogy hát, ha ezt nem biztosították, akkor nem tudok megcsinálni. Hanem azon törje a fejét, hogy a jelenlegi erőforrásokból, ami ott van a közelben, van egy feladat, akkor azt hogyan tudja megoldani. Mindig képesek a dobozon kívül gondolkodni, úgy közben, hogy nem veszítik szem elől az alapvető feladatot.
De ez nem egy ilyen kényszer szülte leleményesség, hogy muszáj úgy is megcsinálni, akkor csináljuk meg?
Ez velünk született, Tehát amikor már a legjobb eszközök is rendelkezésünkre álltak, akkor is benne volt ez, hogy biztos, hogy úgy csináljuk? Erre számítanak? Csináljuk úgy, hogy nem számítanak rá. Hogy lehet kevesebb erőfordítással ugyanazt a célt elérni? Hogy lehet hatékonyabban elérni a célt? Tehát a magyar emberben, a magyar katonában ez mindig benne van. Én nagyon büszke vagyok rájuk. Megjelentek most a kollégák ugye a kórházakban, a cégeknél, és ez az innovatív gondolkodásmód hozva azt a tapasztalatot, értékeket, amit egyébként a katonai szocializációban magukra szedtek, az mindig csodálatra méltó, és használják. Nem véletlenül ilyen elégedettek a katonákkal azok a civil emberek, akik most szembesültek vele, hogy az egyenruhás nem csak ott van, és nem csak jobbrát, barát, amit meg tud csinálni, hanem bárki odalép hozzájuk, aki intelligensen tudja eligazítani. És ha megkérdezik, hogy van-e véleménye, jelentem mindig van véleményünk, ha meghallgatják és betartják, akkor lehet, hogy hatékonyabbak tudunk lenni.
Hogyan szocializálódik ma egy magyar katona? Egyáltalán mi az, hogy magyar katona? Mert van szerződéses állomány, meg van tartalékos állomány, de már nincsenek sorkatonák.
Így van, ez mind magyar katona. A különbség az, hogy ki mennyi időt tölt kiképzéssel, felkészítéssel. Ugye az aktív állomány, fogalmazunk így, ott van a szerződéses és hivatásos állomány, ők lényegesen több időt töltenek a kiképzéssel, akár a laktanyában, akár a gyakorló téren, és ők sokkal hamarabb találják magukat valamilyen műveletbe vagy feladatba, itthon vagy külföldön. A tartalékos állomány a saját szabadidejét áldozza fel azért, hogy közelebb kerüljön a honvédséghez, szerezzen olyan képességet, hogy ha szükség van rá, akkor ő ott tudjon lenni a vártán. Ugye a legkevesebb szám az évi 15 kiképzési nap kötelező a területvédelmi tartalékosoknak. Nyilván ezt nem lehet összehasonlítani azzal, amikor mondjuk a különleges műveti képességet kezdtük el építeni Szolnokon, és a 365 napból 260 napot gyakorló téren töltöttünk. Igazából ez a különbség. Viszont mentalitásban, amikor az emberek felveszik az egyenruhát, megtanulják az alapszabályokat, ami az alapkiképzésen van, az ad nekik egy tartást azonnal. Azonnal tudják, hogy egy nagy családhoz tartoznak. Aki igyekszik gondoskodni róluk, feladat is van bőven, azt nem mondom, de tudja, hogy számíthatnak a kollégákra. Számtalan olyan példa van, hogy a kollega kint van misszióba, és akkor a idősebb édesanyának a kollégák hogyan segítenek, a feleségnek hogyan segítenek a gyerekére elmenni. Tehát a munkán kívül is számíthatnak rá. Az, hogy a munkába, meg tényleg a vált válvetve, nagy Isten, műveleti területen, ahogy mi mondjuk belekeverünk egy kis matekba, akkor biztos, hogy számíthat a mellette levőre, meg aki felette van, meg aki alatta van.
Amikor belekeverednek egy kis matekba, az azt jelenti, hogy lőnek önökre? Tehát igen. Ezt így kell elképzelni?
Igen.
Említette az előbb az egyenruhát. A rendszerváltás idején emlékszem, az egy nagyon komoly kérdés volt, hogy milyen a katona egyenruhája, hogy az jó-e vagy nem jó. Lehet-e benne dolgozni, vagy nem lehet benne dolgozni? Ki lehet-e benne menni az utcára az emberek közé, vagy nem lehet kimenni? Van már változás ebben?
Óriási. Az, hogy ki lehet menni, vagy nem lehet kimenni, az inkább a társadalmi elfogadottságon múlik, nem az egyenruha színén, minőségén. Ma büszkén mehetünk egyenruhába az utcán. Valóban, amikor végeztem, mondták, nem megyünk ki egyenruhába, mert bajba kerülhetünk. Most ez teljesen megváltozott.
És dolgozni is lehet már benne? Ugyanúgy, mint bármelyik fejlett ország katonája?
Természetesen. A mostani egyenruhánk is már 21. századi. Nem csak a színe miatt, hanem az anyaga miatt is. Most az, hogy van-e olyan egyenruha, hogy az északi sarktól az egyenlítőig, nappal, éjszaka, az mindig olyan nincs. Ezért vannak a kiegészítő felszerelések. De például léptünk előre abban, hogy korábban volt ugye itthoni gyakorló, meg volt sivatagi, ez a gyakorló alkalmas mind a két hadszíntéren arra, hogy ugyanazt a rejtést azt biztosítsa. Nagyon közel van, tehát ha megnézzük most a világ hadereinek a egyenruháját, szinte ugyanolyan. Vagy legalábbis nagyon hasonló, nem véletlen, tehát ebben is követjük a nemzetközi trendet.
2026. május 31-ig szól a hírek szerint a kinevezése. Kapott egy feladat ütemezést, amit addigra végre kell hajtani?
Végcélt kaptam csak, amit hallott szerintem mindenki, aki meghallott a miniszterelnök úr beszédét, aztán miniszter úr lesz pontosítottuk. Tehát mission command van, ahogy szoktuk mondani, küldetésorientált vezetést, megfogalmazták számunkra a célokat. Az, hogy hogyan, azt teljesen ránk bízták.
Hogyan értelmezi ezt a célt, amit a miniszterrel utána pontosítottak? Nyilván bővebben elmagyarázták azt, amit a miniszterelnök röviden mondott el.
Benne élünk ebbe a rendszerbe, úgyhogy sok magyarázatra ilyenkor már nincsen szükség. A lényeg az, hogy van egy olyan kormányunk, ami valóban támogatja a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség fejlesztését. biztosítják számunkra a feltételeket ahhoz, hogy el tudjuk érni, hogy ütőképes haderő legyen, a térség meghatározó haderejévé válhasson valóban a magyar haderő. Nekünk ezért kell dolgozni, és ennek számtalan szegmense van, van a technikai része, van az anyagi része, van a humán része, vannak akik már katonák, akik már nem katonák, akik lesznek katonák. Ezt mind-mind egybe kell gyúrni úgy, hogy a képesség, amikor meg kell jelenni itthon vagy külföldön bármilyen küldetésbe, akkor a magyar katona maga biztos legyen, elégedett legyen, és csak a feladatra tudjon fókuszálni. Ezért kell dolgozni.
Mi az ütőképes, mi a meghatározó, és mi a térség? Mert mind a három kifejezés nyilván magyarázatra szorul.
A térség itt, ahol élünk. Tehát Kelet-Közép-Európa. Ez a mi térségünk. Térség a NATO. A NATO-nak éreznie kell, hogy a magyar hadseregre, a magyar katonára számíthat. Tehát nem kihasználjuk a szövetséget, hanem teszünk hozzá. Éppen ez az, hogy meghatározó is. Tehát mindig szívesen idézzük a NATO 5. cikkeit, ami a kollektív védelemről szól. Mi szívesen idézzük mellette a harmadikat is, ami arról szól, hogy nekünk kell olyan képességgel rendelkezni, amivel saját magunkat képesek vagyunk megvédeni valamilyen módon. Ettől lesz meghatározó. Hogy mitől ütőképes? Az, hogy a célokat el tudjuk érni. A feltételezett szemben álló félnek tudunk olyan veszteséget okozni, hogy vagy egyedül, vagy a szövetség erejével közösen igenis megtartsuk Magyarországot, biztosítsuk a magyar emberek biztonságát.
Civilek szokták mindig föltenni azt a kérdést, hogy meddig kell egy elképzelt támadás esetén a magyar haderőnek kitartania. És van, aki civilként órákban, van, aki napokban, van, aki esetleg hetekben számol. A katona szerint meddig kell kitartania a magyar honvédségnek egy elképzelt támadás esetén?
Nincsen egy szinárió, nincsen egy feladat. Ugye régen volt, általában azok mondják ezeket, akik abban üttek fel, hogy mi a Varsói Szerződés tagjaként a Graz-Klagenfurt útvonalon, ugyan majd a Pulsikságon biztosítjuk a harmadik ukrán fondnak a harbavetését. Direkt mondtam egy kicsit szkeptikusan és ironikusan, de ugye és akkor emellé egy ellenségkép mellé lehet ilyeneket tenni. Ilyenkor vissza szoktam kérdezni, hogy tudtuk mondjuk 2000-ben, hogy mi fog történni 2001. szeptemberében. Vagy tudtuk azt, hogy mi történik 2013-ban. Két évvel később mi fog történni. Tudták-e az ukrán kollégák, hogy mi fog történni a Krímbe? Nagyon nehéz előre megmondani az, hogy milyen kihívás fog érkezni, és annak milyen ereje van. Nem is lehet így számolni, hogy kinek meddig és hol kell kitartania, hanem a 21. századi hadviselés, az arra kell felkészíteni a katonáinkat, hogy a készenléti idő az a lehető legrövidebb legyen, a képességek benne legyenek a katonával, legyen képes professzionális módon alkalmazni a rábízott haditechnikai eszközöket, ami ettől fontosabb az embereket, és utána majd a dinamikus harcvezetés, hadműveletés, hadászati vezetésnek a feladata az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa.
Milyen irányú veszélyekkel számolnia, kell ma számolnia a magyar honvédségnek? Mondta, hogy a térség az Kelet-Közép-Európa, a mi térségünk, de utána említette az ukrán kollégákat, akiknek Oroszországgal kellett szembenézniük.
Nincsen ellenségképünk, úgyhogy erre mi nem készülhetünk. Nyilván az elemzések folyamatosan jönnek. Azért vannak a titkosszolgálatok, azért van a NATO, azért van a saját felderítő rendszerünk, hogy folyamatosan figyelni kell közvetlen környezetünket, meg a nagyobbat is. Ebből következtetéseket kell levonni, és amikor látjuk a veszélyeztetettségnek egy fokát, mert ha már gyorsan jön, évekre előre elég nehéz megjósolni, mi történik, azért közvetlen közelben már látszik, hogy milyen veszélyekkel kell szembesülnünk. Mondom a példát, ami nem kifejezetten katonai feladat, de a katonai képesség az mindig lehívható. Mondjuk a Tiszának mekkora a mélysége? Meg mennyire árad a Tisza vagy a Duna? Ebből tudunk következtetést levonni, hogy vajon kell-e árvízvédelmi védekezésre berendezkednünk. Ugye ez nem már a hónapra történik. Ezekben az esetekben természetesen már fel tudjuk készíteni saját magunkat és a haderőt is arra, hogy várhatóan ez lesz a következő feladat. Ettől magasabb szintű műveletekkel ugyanígy vagyunk.
Támadásra kell készülnie Magyarországnak, konkrét támadásra, amikor egy idegen hatalom az ország területe ellen műveleteket kezd?
Magyarországnak nem kell most erre készülni, de a magyar haderőnek igen. Ez az alapja. A hagyományos hadviselésben előfordulhat ilyen. Nekünk ez az alap, hogy a hagyományos hadviselésre először felkészítjük a katonáinkat, és utána lépünk tovább a nem hagyományos hadviselésre.
Van még egyáltalán hagyományos hadviselés?
Igen, a hibridnek ez a lényege, hogy a hagyományos és a nem hagyományos egyszerre jelenik meg, és a diplomáciai információ, a katonai és a gazdasági hatások egyszer érvényesülnek. Ez egy rendkívül bonyolult lett, tehát a döntő csaták elve már nagyon régen, a napoleoni háborúk idejének az alapelvei nagyon régen megváltoztak, hogy amikor a két hadsereg arra készült, hogy majd megbívja a csatát, kimennek a csatatérre, ott megütköznek, a győztesé pedig az ország, a hatalom és a korona, és ennek vége van. Ettől sokkal bonyolultabb a rendszer, úgyhogy nekünk erre kell készülni, és ennek minden szegmensére fel kell készíteni a katonát.
Hol van a Magyar Honvédség helye a NATO-ban, amiről azt megtanultuk, hogy az erejét az egyes államok hadereje együttesen adja. Tehát nincsen neki saját hadereje, hanem a szövetségnek van hadereje. Ebben hol van Magyarország?
Ott, mint az összes többi nemzet, tehát ebben nincsenek elsők, másodikok vagy harmadikok. Ezért fontos az, hogy egyrészt a katonai költségvetésünk az folyamatosan megy fel, és amit vállaltunk és kérnek, hogy a 2%-ot érjük el, erre megvan a terv, hogy elérjük, és ha megnézzük az utolsó évek költségvetését, akkor igenis teljesítjük ezt a kötelezettséget. A másik az, hogy a NATO missziókban milyen a szerepvállása Magyarországnak. Azt tudom jelenteni, hogy a létszámhoz képesti szerepvállalásunk az első egyharmadba tolja Magyarországot ebben a tekintetben. Tehát nem, hogy nincs okunk szégyenkezni, hanem büszkék vagyunk rá. A feladat végrehajtás minőségét pedig semmi más nem példázza jobban, csak az például, hogy idén a KFOR, tehát egy teljes NATO missziónak a parancsnok az magyar parancsnok lesz.
Mi egy minőségi missziós szerepvállalás egy Magyarország méretű ország esetében? Szokták mondani, hogy vannak nemzedek, akiknek a fiai az életükkel fizetnek azért, hogy misszióban részt vegyenek. Vannak olyanok, amelyek pedig nagy technikával vannak ott. Aztán vannak olyanok, amelyek speciális képességekkel vannak ott. Ezek egyenértékű szerepvállalások?
Abszolút egyenértékű, hiszen mindegyik állam megnéz, hogy mit tud felajánlani. Ez a műveleti területen erre mindre szükség van. És pontosan ettől jó a NATO, hogy a különböző képességet képes összeolvasztani annak érdekében, hogy a hadműveleti területen meglegyen minden. Ritkán van úgy, hogy valaki csak technikát ad, vagy csak embert ad, vagy csak valamilyen képességet ad. Általában ezeknek a kombinációja jelenik meg egy-egy felajánlásnál, hiszen nehéz szétválasztani ezeket. De ez nem minősítés. Persze vannak olyan dolgok, hogy amikor a nap végén asztalra kerül, hogy ki hány ember küld milyen képességet, akkor egy erős sorrend azért összeáll, hogy kinek mennyire volt, milyen volt a hozzájárulása az adott küldetéshez. Ez persze lehet mérni vagy véleményezni, de nem ez a fő indok. A lényeg, hogy ott vagyunk. Amikor ott vagyunk és ahol ott vagyunk, ott pozitív hírek érkeznek a magyar katonáról, ezért a szövetség tagjai azt tudják mondani, hogy a magyarokra lehet számítani.
Az Észak-Atlanti Szerződés szervezetét, a NATO-t kivezeti, mert arra még mindenki emlékszik, hogy a Varsói Szerződést a politikai tanácskozó testület, tehát egy kifejezetten politikai szervezet vezette. A NATO-nál hogy van ez?
NATO nem csak katonai szövetség, hanem politikai szövetség is. Ezért az államfők is találkoznak évente. Aztán találkoznak a honvédelmi miniszterek, és találkoznak a vezérkarfőnökök, parancsnokok is. Tehát természetesen ez sem politika mentes, de nemzetközi politika mentes, és védelem politika a lényege, és nem a belpolitika, és nem a pártpolitika. Itt a lényeg az, hogy az Észak-Atlanti szervezetek, azok az országok, akik csatlakoztak ehhez a szövetséghez, ezek közösen próbálják meg beazonosítani a lehetséges veszélyeket, és utána közösen próbáljanak tenni ellene.
Hogyan tudják közösen beazonosítani a lehetséges veszélyeket, amikor a világnak más-más pontjain élnek, más-más veszélyeket látnak közvetlen testközelbe, sőt van olyan tagja is a NATO-nak, amit mindenhol a tenger vesz körül, ő valószínűleg kevesebb veszélyt lát, mert ott egy nagy víz.
Így van, tehát mindenki máshogy ítéli meg, de az a lényeg, hogy ezek a vélemények, ezek a fenyegetettségek mind felkerülnek ugyanarra az asztalra. És ott meg lehet vitatni, hogy ki miért. Tehát nyilván mi hajót nem fogunk tudni adni a tengeren, mert nekünk nincs. Se tengerünk, se hajónk. Kivéve ugye a flotillánk, de hát az mondjuk akár az Adrián, akár bármelyik óceánon azért nem lenne hatékony. Ezért nem is várják el tőlünk. Ez nem jelenti azt, hogy például abban a misszióban nincsen magyar katona. Oda is küldünk katonát, hiszen a törzsekben, illetve nagyjából a hajón, hogyha olyan elem kell, akinek lőni kell, akkor arra mi is képesek vagyunk. És itt jön egyébként a tisztelete egymásnak az országoknál. Nyilván ezért néha meg kell küzdeni, el kell magyarázni, meg kell értetni velük, de nagyon sokáig ugye csak a keleti fenyegetéséről volt szó a NATO-ban az elmúlt években, majd egy pár év múlva igenis tudomásul vették, hogy a déli fenyegetettség az ugyanolyan fontos. És ettől szép a NATO, hogy meggyőzhető, konszenzusra juthatnak, és igyekeznek utána nem csak a parancsnoksi struktúrát, hanem a haderőnemi struktúrát is úgy összeállítani, hogy képes legyen akár a NATO is válaszokat adni ezekre a kihívásokra.
Milyen egy klasszikus, hatékony, gyors NATO válasz? Mert azt lehet látni, hogy egy klasszikus, gyors, hatékony nemzeti akció az milyen, amikor elfoglalnak egy területet, vagy lőnek. A NATO ilyet nem igen szokott csinálni. Mi a NATO hatékonyságának a mérőszáma?
Így mérőszám nincs, hanem az elv a lényeg. Mert valóban, megint a hármas cikkely, minden nemzetnek képesnek kell lenni saját magát is megvédeni, elkezdenie. Viszont utána ott van mögötte a teljes NATO erő. Nem egy ország, nem két ország, hanem a teljes. És ennek megint van politikai, gazdasági, információs és diplomáciai oldala is.
Érzik a NATO tagországok lakosságai ön szerint, hogy ez a szövetség, ez egy hatékony szövetség? Tehát ha kell, a nemzeti helytállások után jön a segítség?
Meggyőződésem, ha nem, akkor nekünk tenni kell, hogy minél többen ezt értsék meg. Vasárnap jöttem haza a gyakorlótérről, ahol megnéztem a kollégákat, ahol a magyar alegység, az amerikai alegységek közösen hajt végre gyakorlatot, és vannak más nemzetközi megfigyelők is. Tehát mi katonák folyamatosan dolgozunk együtt, mi ismerjük egymás képességeit, korlátait, alakítjuk a harceljárásokat, hogy minél hatékonyabbak legyünk. Erről igyekszünk híradást is adni, tehát amikor megjelenik, hogy megint lövünk a gyakorlótéren, és itt vannak az amerikai helikopterek, ugye ezt látható volt a híradásokban, akkor azért az emberek látják, hogy itt vannak. Itt vannak, és azért jöttek, hogy segítsenek. Másik példa, ugye a migránsválság idején, amikor a Magyar Honvédség elkezdte támogatni a magyar rendőrséget, a belügyminisztériumot a határvédelmi feladatokba, azért a Lengyelország, a lengyel katonák is küldtek segítséget, illetve megjelentek a szlovák és a cseh katonák. Ugye a határ mentén is támogattak minket. Tehát tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és hogyha aki nem húzza fel a falat, nem csukja be a fülét, az látja ennek a gyakorlati megvalósítását is.
Járványveszélyhelyzet után kell a Magyar Honvédségnek számolnia újabb biológiai fenyegetettséggel. Nem fenyegetésre, mert nem tudjuk, hogy ez fenyegetése, de hogy fenyegetettség, az biztos.
Fenyegetettség mindenre, minden fenyegetettségre számolnunk kell. Ahogy mondtam, nem csak arról szól már a történet, hogy szuronyrohamot kell elhárítanunk, vagy nekünk szuronyrohamot kell végrehajtanunk. Ezért igyekszünk a lehető legszélesebben meglévő katonai képességeinket fenntartani. Megvannak a védőeszközeink, és nyilván, hogyha ilyesmire kerül a sor, akkor a magyar katonák újra lehet majd számítani.
Az, hogy a magyar katonák hogy vannak mondjuk elhelyezve egy határvédelmi rendszerben, migránsválság idején, ez számít? Tehát az, hogy az kényelmes legyen? Vagy egy katonának mindegy, hogy kényelmese vagy nem? Mert egy civilnek nem mindegy.
Hát a tűrőképességünk lényegesen magasabb. Ugye erre tréningezzük is a katonákat, hogy extrém körülmények között is tudjanak helytállni, mert a feladatot végre kell hajtani. Viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a harcértéket magasan kell tartani. Magyar katona is emberből van, ő is elfárad. Tehát igyekszünk megteremteni nekik olyan feltételeket, hogy amikor regenerálódnia kell, akkor a lehető legjobb körülmények legyenek. Nem biztos, hogy tudjuk biztosítani. Elmegyünk Afganisztánba, ott bizony-bizony az első időszakban a spártai körülmények között kellett végrehajtani a feladatot. Aztán szépen fejlődtünk, és a technikai fejlesztéseknek köszönhetően építettünk olyan tábort, ami igazán komfortos volt, hogy amikor elhagyjuk a tábort, akkor csak a feladatra lehessen koncentrálni. Ez a kettőséget meg kell tartanunk. A magyar katonának a tűrőképességének mindig magasabbnak kell lenni, mint az átlagnak. Ezért fontos a fizikai felkészültség, hogy ennek meg tudjanak felelni.
De mennyire fontos a fizikai felkészültség abban a korban, amikor egyre jobbak a védőeszközök, külső páncélzatot lehet hordani, mozgássegítő rendszerekkel kísérleteznek, egészen elképesztő találmányok vannak. Önök nyilván erről sokkal többet tudnak, mert ezek jelentős része nem nyilvános.
Vannak ilyenek, de a nap végén fel kell venni a márha mellényt, a lőszert, a robbananyagot, a fegyvert el kell vinni a kaját, a vizet, mert lehet, hogy lesz utánpótlás, és ha nem. Illetve egy folyamatos harc hadművelet esetén nem biztos, hogy fogunk tudni aludni. mert figyelni kell, mert lőni kell, mert lőhetnek ránk. Azt egy gyenge fizikumú ember sokkal hamarabb elfárad, elalszik, és főleg a fókusza megy el, nem fog tudni koncentrálni a feladatra, míg egy fizikailag jól felkészített ember ezt sokkal tovább bírja.
Fegyverzet fejlesztésre, akár az egyéni védőeszközök esetében van még szükség, vagy amit fejleszthettek, az már fejlesztve van?
Nem, most mindig fejleszteni kell. A világ nem áll meg. Nem csak az informatika fejlődik exponenciálisan, hanem ezek a támadó és védőeszközök is. Úgyhogy mi folyamatosan figyelünk. A katonák egyéni harcászati felszerelésének fejlesztése sem fejeződött be. Haladunk ezen az úton tovább. Volt már szó az egyenruháról természetesen. Most valóban a harci ruhánknak a minőségén azt gondolom, hogy a világszínvonalú. De nyilván az egyéni harcászati felszerelésnek az elsődleges, másodlagos fegyver, ugye cseréljük, amit arra teszünk rá, hogy minél pontosabb a lövést tudjon leadni a katona a bármilyen napszakban, bármilyen látási körülmények között, bármilyen évszakban. Ugye ez folyamatosan fejlődik és fejleszthetünk. Nem mindegy, hogy milyen messze látunk el, nem mindegy, hogy milyen messze tudunk célozni, nem mindegy, hogy a saját védőfelszerelés annak milyen védettségi fokot tud adni, és hány kiló mellette. Tehát ezeket a fejlesztéseket folyamatosan nyomon kell követnünk, és ha tudjuk, erőforrásaink biztosítják, akkor ezt folyamatosan cserélni kell.
De könnyebbek a katona felszerelése, vagy nehezedik? Mert ahogy kívülről nézzük, ami ebből nekünk látszik, egyre több eszköz van a katonán, kamera, sisak, stb., mellény, fegyverzet, de ezek egyre fejlettebbek, tehát elvileg egyre könnyebbek kéne lenni. Nem acélból van már a sisak, hanem nem. Kompozit anyagból van. Tehát igen. Most könnyebb a katonának, vagy nehezebb, mint 20 évvel ezelőtt?
Hát azért könnyebb, mert a ergonómiai kialakítása az figyelembe veszi az emberi testet. Lehet, hogy súlyban nap végén ugyanígy kell elvinni. Más viszünk, többet viszünk, hatékonyabbat viszünk, de amit az ember el tud vinni, azt el fogja vinni. Viszont nem mindegy, hogy elvágja a nyakamat, ugye a hátizsáknak a pántja, mert gyakorlatilag a drót vékonyságra ment, vagy rendesen megvan alá támaszva a pánttal, megvan támaszva a háta, azt rögzítem magam elé, és akkor a teljes testemet tudom használni arra, hogy ezt a súlyt elvigyem. Nem mindegy, milyen a bakancsa a katonának. Régen ugye újságpapírt meg hullámpapírt tettünk alá télen, hogy ne fagyjon meg annyira a lábunk, most lényegesen kevesebbet kell ezzel foglalkozni. Az aláöltözők, amiket fel tudunk most már venni télen, nyáron, átengedi, nem engedi át, megtartja a meleget, beengedi a meleget, a kesztyű minősége, az, hiszen az embernek a keze az, amikor először elkezd fázni, onnan megy fel a hideg, nem mindegy, hogy mi van az ember kezén, és nem csak azért, hogy védje, hanem azért, hogy melegítse is. A rádió, nem mindegy, hogy a 107-es rádió van a hátunkon, ami nehezebb, mint a hátizsák, vagy egy sokkal kisebb rádió az antennával, ugyanezt el tudom érni, és nagyisten headset van a katonán, a két keze már is szabadabb. Tehát ezért kell nekünk folyamatosan figyelni, hogy a nap végén lehet, hogy valóban ugyanannyi kilót kell elvinni, de sokkal nagyobb képességet biztosít számunkra, illetve sokkal kevesebb energiát vesz ki a harcoló katonából.
De ez a személyi fegyverzet. Igen. Mi az, amit még fejleszteni kell? Az egészen világos, hogy a harckocsi fejlesztés megindult, a repülő képesség fejlesztése megindult. Tüzérségi fejlesztés is lesz?
Igen. Érkeznek az új önjáró lövegek, és nem csak a löveg érkezik, hanem ezt is rendszerbe képzeljük el. A Magyar Honvédség, vagy a haderők rendszerében egészen rengeteg alrendszer van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tüzérség, akkor az nem csak arról szól, hogy van löveg, meg benne valami lőszer, hanem sokkal összetettebb. Vannak is van vezetési rendszere, van lőszerrendszere, van logisztikai rendszere, van tűzletési rendszere, és van benne persze a löveg, meg a lőszer is, de ez alkot egy rendszert. És nem mindegy, hogy ha megvan az a röppája felderítő lokátorunk, ami az ellenséges tüzet már a röppáján analizálja, még lesesik az ellenség lőszere, mi már tudjuk, hogy honnan lőtt, és a választűz abban a pillanatban ki tud rá visszamenni. Ettől rendszer a rendszer, ettől 21. századi az a technológia, amit igyekszünk meghonosítani a Magyar Honvédségben is.
Ugye a Magyar Honvédségben, ha tüzérségről van szó, akkor akik látták, azok azt hiszem, hogy Gvoznika és Akácia rendszereket láttak. Hatalmas nagy gépek, nem nagyon mozogtak azok gyorsan. Ma meg mindennek gyorsan kell mozognia. Az új rendszerek mozgathatók?
Abszolút. Azt száfolom, hogy mikor vozdik, amikor az akácia nem ment gyorsan, annak a sebességével most se lenne gond, az összes többivel van probléma igazából. Nem NATO űrmére, tűzető rendszer, nem olyan hatékony a feldirítő rendszer, nem lát olyan messzire. Tehát maga egyébként a löveg meg a lőszer, abban nagy csodát már nem nagyon lehet feltalálni. Nyilván vannak a reaktív hajtású lőszerek, a megnövelt hatékonyságú lőszerek, a végfázis vezérlési lőszerek, ezek megvannak, ami korábban nekünk nem volt meg. És éppen ezért jön az az önjáró löveg, a német önjáró löveg, a Páczer-Haubica 2000, ami ezeket mind fogja tudni. Ha rá fognak nézni, látni fogják, hogy nagyobb, mint az akácia. A Vozdikánál biztos. Na, de az a tudás, ami benne van egyébként ezekben az önjáró lövegben, hogy olyan gyorsutat tud lőni az első egy percben, amit annak egy osztályjal tudtunk elérni, ez az, ami a technikai fejlődés. És azért kell fejleszteni, mert minden fejlődik. Ahogy az informatika fejlődik, ahogy a gépjármű technika fejlődik, az innováció sokkal gyorsabb a világon, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, ezt nekünk meg kell próbálni követni. És a nagy csoda ebbe a haderőfejlesztési programba, ami megkezdődött, hogy nem csak elmegyünk és veszünk tankot, meg ágyút, meg lőszert, hanem az üzem is idején. Ez azt jelenti, hogy a magyar emberek, a magyar mérnökök, a magyar hadmérnökök részesei tudnak lenni a gyártásnak, és utána bele tudunk szólni a fejlesztésbe. Ugyanez megjelenik az oktatásba, a szakképzés szintjén és az egyetemi képzés szintjén is. Tehát 21. századi technológia, 21. századi know-how, 21. századi oktatás kerül be Magyarországba, és még munkahelyet is teremtünk. Ezzel egyébként a függőségünk is sokkal kisebb lesz, hiszen nem kell majd attól várnunk, hogy valaki hozzon alkatrészt igazából valamelyik másik országból, hanem ha így gyártjuk saját magunknál, akkor sokkal könnyebben elérhető lesz. Egy sokkal nagyobb biztonságot ad, kiegészülve azzal, hogy amikor azt mondtam, hogy diplomáciai információ, katonai, gazdasági oldala van a 21. századi hadviselésnek vagy részlet, akkor amikor a honvédségről és a honvédség fejlesztéséről beszélünk, akkor ugyanezeket a szegmenseket tudjuk fejleszteni, és nem csak a katonai erőt.
De azért tudunk beleszólni egy fegyverrendszer fejlesztésébe, mert használjuk, és aki használja, annak tapasztalata van vele?
És gyártjuk. Tehát most is, korábban is alkalmaztunk eszközöket, de a gyártási folyamatban ezt nem lehetett beépíteni. Most be tudjuk majd építeni akár a gyártási folyamatban is az elgondolásainkat, hiszen a miénk.
Mi kell még? Páncélos harckocsi fejlesztés elindult, lövegfejlesztés elindult, helikopter fejlesztés elindult, szállító repülőgép kapacitás elindult. Mi van még, ami kell, de nem indult el? Egyéni harceszközök fejlesztése elindult.
Sokat beszélgetünk, főleg az idősebb kollégákkal, hogy volt-e már ilyen típusú haderőfejlesztés Magyarországon, mint ami most van. Mert volt korábban is persze a haderőfejlesztés. A két világháború között, az első világháborúnál, a második világháború előtt, a második világháború után, még a Varsói szerződésben is beszélhettünk a haderőfejlesztésről, hiszen érkeztek új technikák. De ilyen széles spektrumra én nem emlékszem. Amit felsorolt, gondoljon bele tényleg, hogy a légierő tekintetve szállító, harci, helikopter, légvédelem, radarrendszer. Egyszerre fejlesztjük. Szárazföldnél a lövészeknek, ugye a lövészpáncélos, harckocsi, löveg, páncéltörőeszköz, egyéni harcászati felszerelés, elsődleges, másodlagos fegyver. A teljes spektrum.
Vadászrepülőink? Kitartanak?
Azok vannak, vadászrepülőink vannak. Ugye az volt az első olyan egyéni fejlesztés, az már 21. századi technológia. Az rögtön egy olyan kulturális váltást is okozott a harci gépeinknél, a vadász gépeinknél. Úgyhogy ő tökéletesen illik ebbe a rendszerben. Nem véletlenebb, hogy ezt a képességet tudtuk kiállítani leghamarabb a különleges mérő képesség mellett, hogy hatékonyan segítsünk, ugye más ország légtérvédelmét is ellátjuk, illetve amikor a NATO küldetésről beszélünk a balti államokból, de időről időre visszatérünk.
És a balti államok légterében, mint NATO kötelék, igen, járőrözik a így magyar tulajdonú repülőgép.
Így van.
Így kell elképzelni.
Így van.
Mi az a kulturális váltás, amit egy korábbi eszközről átlépve egy újabb eszközre meg kell csinálni a katonának? Hát a régi eszköz is összemérhetetlenül drága volt, meg az új eszköz is összemérhetetlenül drága, mondjuk a fizetésemhez képest.
Igen, ezt nem is pénzben mérjük, ezt a fajta kulturális változást, de amikor vettük ezeket az eszközöket, akkor is drágák voltak, de amikor annak idején a Trabantra kellett befizetni, az is drága volt, ugye ahhoz képest. Most meg ne is beszéljünk, ugye, hogy mennyibe kerül egy új gépjármű technikai eszköz. A kulturális váltás nem erről szól igazából, hanem viccesen azt szokták mondani a kollégák, hogy ez igazából egy számítógép most már, körbeépítve páncéllal meg fegyverrel. Ez korábban nem volt jellemző a haditechnikai eszközökre. Éppen ezért a képességei teljesen mások ezeknek az eszközöknek, és nem csak a harceljárási képesség, messzebb lát, messzebb lő, gyorsabban megy oda, hosszabb az élettartalma, hanem egy óriási váltás jelent ennek a fenntartásában is. A technikai kiszolgálásban, a fenntartásban, a karbantartásban és a bevethetőségben is. Át kell állítani a kapcsolókat, ezt szoktuk mondani, és ugyanakkor a vezetési eljárás is, ugye beszéltünk, ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy milyen volt régen, milyen most. Én hiszek a küldetésorientált vezetésben. Ezt próbáltam alkalmazni mindig eddigi beosztásaimra, és most is ezt fogom promotálni. Ez azt jelenti, hogy én nem akarom feltétlenül megmondani az alárendelteknek a hogyant. Nagyon világos célt kell megfogalmaznom nekik. Nekik érteni kell a szándékot, ha nem világos, mernek kérdezni, hogy elmagyarázom még egyszer, és utána egy fegyelmezett kezdeményezés az nem lehetőség, hanem elvárás.
De a Magyar Honvédség az nem olyan, mint egy vállalat, ahol a vezetőnek mindenhez is jobban kell értenie?
Nem lehet ez. Annyira széles az az a platform, ami a Magyar Honvédséget lefedi, hogy ezt egy parancsnok sem képes. Hogy mondjam a példát, tehát a egészségügyi központban, a honvédkórházban műtenek. Vágni én is tudok, doktor is vagyok, nem örülnének a kollégák, hogyha én kezdenék el a harci késemmel szabotolni. A kiber-cyber informatika. Hát ez egy teljesen más szakterület. Én azt szoktam mondani, hogy be tudom rúgni az ajtót, meg tudom mutatni, hogy kell, de már nem nekem kell. Mert ugye különleges erőknél tüzérként kezdtem, tudok még rögzítő pontot létesíteni, ha nagyon muszáj, nem nekem kell már. Annyira széles, tehát rengeteg szakma bent van a Magyar Honvédségben, hiszen ez mind kell ahhoz, hogy hatékonyak lehessünk, hogy ez nem lehet, hogy egy parancsnok mindenhez értsen. Hanem olyan vezetőket kell választani, aki a bizalma maximálisan megvan, oda-vissza, és ha ez a bizalom megvan, amellett, hogy tudom a szakmai és tárgyi tudását, akkor lehet üzemeltetni ezt az óriási gépezetet.
Örülnek a katonák annak, hogy minden számítógépről megy, legfeljebb páncélzat van körülötte, ezt nem feltétlenül lehet a harcmezőn megjavítani?
Nem feltétlenül lehet. Nyilván az ellenálló képesség ezeknek az eszközöknek azért lényegesen magasabb. Természetesen emellett nekünk az alapokat nem szabad elfelejteni. Mondjam a példát, hogy jönnek a fiatal kollégák, altisztek, tiszt kollégák, mondjuk tájékozódás terepen, hogy elmenjenek A-ból B-be, a GPS-t a legutolsó pillanatban kapják meg. Térkép tájoló. Úgy is képesnek kell lennie elmenni A-ból B-be, és nem csak az M7-esen, meg az M3-ason. És ez az analógia, hogy igyekszünk azért mindent megtanítani számítógép ismerete nélkül is.
Kiber támadásra felkészült ma a Magyar Honvédség, és ha a Magyar Honvédség felkészült, akkor az azt jelenti, hogy a magyar állam is felkészült?
Meggyőződésem, hogy igen. Pontosan igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez így legyen. Ugye a kiber hadműveleti terület, ugye klasszikusan 3-6 szintér van, mindig elmondom, a föld, víz, levegő, ugye erre van a szárazföldi haderő, a légierő, meg a haditengerészet. Nekünk ez az utolsóval, ahogy már jelentettem, nem nagyon kell foglalkozni, de kiegészült új a kettővel ebben a korban, az űrrel és a kibertérrel. Tehát most már 5 olyan terület van, ahol a hadműveleteket lehet és kell végrehajtani. Ilyen a kiber, tehát tetszik, nem tetszik, ott naponta próbálkozik. Szinte minden ország, és nem ország, próbálkoznak a támadással. Ezért igyekszünk fejleszteni ezt is, ezért van a kiberakadémiánk, hogy megpróbáljuk felkészíteni a következő generációt arra, hogy a Magyar Honvédségnek a védelmi képességei ezen a területen lehető legmagasabbak legyenek, és az országot tekintve ugyanezt csinálják a többi szervezet.
Amikor látják, hogy a kibertérben valakik próbálkoznak, akkor tudják, hogy azok egyébként országok, vagy tudják, csak nem mondják, vagy nem országok ezek?
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, ez már inkább nemzetbiztonsági kérdés, mint szimpla katonai kérdés, és ezért nem lehet egy parancsnoknak mindenhez érteni, mert ez informatika. Azt tudom önnek mondani, hogy Magyarország a NATO-val együtt deklarálta azt, hogy a kibertérből származó támadások beazonosítása után, mivel mi azt támadásnak veszük, vállaljuk, hogy utána kinetikus módon adunk választ.
A kinetikus módon az azt jelenti, hogy oda mennek?
Valamilyen formában akár. Tehát ugyanolyan támadásnak veszük, mint hogyha a szúrónyrohammal támadnának minket.
Tehát ha ne adj Isten valaki egy NATO ország kritikus infrastruktúráját megtámadja sikerrel, akkor számítania, és ez egy ország, akkor számítania kell arra, hogy nála is ez fog történni? A kinetikus odamenetel az ezt jelenti?
Igen. Ez erről szólt, hogyha ha valamelyik NATO tagországot egy jól beazonosító ellenfél a kibertérben megtámadja, az akár ötödik cikkely lehet. A teljes NATO haderő nem csak a kibertérben, hanem fizikálisan is csapás mérhet rá.
Hogyan áll a Magyar Honvédség toborzó tevékenysége? Ki akar ma katonának menni, és milyen katonának akar menni?
Nagyon sokan. Mivel egyre többet találkoznak a magyar katonával, köszönhetően annak, hogy a katonáinkat többet látják most az utcán, egyre többen jelentkeznek. Számokat tudok mondani, a nagybani számokat, mert pontosan soha nem fogok, hogy a tartalékos haderő az átlépte a 11.000. Létszámot. 2010-ben 17 önkéntes tartalékos katonák van, most 11.000. Én azt gondolom, ez egy elég eklatáns példa, illetve azt tudom mondani, hogy a Magyar Honvédség meglévő létszáma is folyamatosan nő. Hogy elége? Mindig azt mondom, parancsnokként sos elég. Ugye nekem akkor jó, hogyha minél több katonám van. Nyilván, amit az országgyűlés engedély, az maximális létszámmal, hiszen ezt nem léphetjük túl. Ez egy jó bőkeretet ad számunkra, hogy tudunk még terjeszkedni, mert feladat az mindig több lesz, és hogyha több ember van, akkor visszatérve, hogy kell-e pihenni a katonának. És mennyire ellenállóak, minél több katonám van, annál többet tudom pihentetni őket, hogy a feladat elvégezhető legyen. Úgyhogy várjuk őket. Ezért szólítottuk meg a fiatalokat az egyetemeken, ezért vannak az ösztöndíjaink, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne a haza védelme érdekében többet tenni, azt tárt karokkal várjuk, és ha kell, akkor tudjuk támogatni is, és ezért indítottuk a kadét programot, ami megint én azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja, hogy a magyar embereknek közel áll a szívéhez a biztonság is, azon belül a katonai szakma, hiszen most már több mint 3000 diák vállalja úgy, hogy a tanórán kívül szeretne foglalkozni, megismerkedni a honvédelem, a honvédelem ügyével, azokkal a képességekkel, amit a magyar katona meg tud testesíteni.
A pihentetésről jutott eszembe, hogy kell számolni egy honvédség erejét, azt, aminek a pontos számát sose fogja megmondani, a váltással együtt, vagy a váltás nélkül kell számolni? Tehát akkor azt mondom, hogy ez milyen haderő? Mert pihenni is kell valakinek, és az a váltás.
Ez természetesen egy elnyúló műveletben, amikor azt mondjuk, hogy a hosszú feladat végrehajtásra készülünk, vagy akár kimegyünk ugye egy 6 hónapos misszióba, akkor ezt nekünk úgy kell számolni, hogy ott a pihentetés biztosított legyen. Na de hogyha az ország védelme, fizikai védelméről van szó, akkor nem számolok ezzel. Akkor az összes katonának addig kell harcolni, amíg el nem érjük a célunkat. És ez a kettőség, ezért kell a fizikai felkészültség, ezért kell a tudás, hogy mind a két változatra fel kell készülnünk.
Logisztikai képességei a Magyar Honvédségnek milyenek most? Ezt a civil úgy ítéli meg, hogy látja-e sokat a honvédségi konvojokat mozogni az országban. Ha sokat látja, akkor biztos jó, mert gyakorolnak. Ha nem látja sokat, azt mondja, hogy biztos nem jó, mert nem tudnak kiállni.
Ne, nincs ezzel már probléma. Meg a logisztikai rendszer nem csak arról szól, hogy kiállunk, még A-ból B-ből elmegyünk és azt támogatjuk, hiszen a szállítás, ellátás, javítás három alapvető területét mind meg kell valósítaniuk, és mindig helytállnak. Megvannak most már a szükséges eszközeink, de ez is egy olyan terület, amit folyamatosan fejleszteni kell. Nem régen adtuk át, hogy a központi logisztikai bázis, mint raktárépületet, hogy legyen 21. századi raktározási képességünk, és a központi raktárokból a végrehajtók felé minél könnyebben tudjon menni az anyag. Fejlesztjük a logisztikai informatikai rendszert, hogy minél gyorsabban tudjuk minden szinten az, hogy hol mennyi anyagunk van, hogyha át kell csoportosítani, akkor ne kelljen levelet küldeni, hogy a raktárosok számolják már meg és küldjék be, hogy mennyi van, hanem ezt központi adatbázisból is tudjuk látni és döntést hozni. Illetve nagyon kíváncsi leszek, hiszen meg kell tanulnunk az új technikának a logisztikai rendszerét.
Lesz-e új szerepe a települések életében a helyőrségeknek? Ezeknek régen egészen speciális szerepük volt. De ma, mintha ez kevesebb lenne, és hát nincs is olyan sok helyőrség ma már, mint régen volt.
Ezt erősítenünk kell. Ugye aktív katonai szolgálata, 19 megyéből 10 megyébe vagyunk, tehát valóban nem minden megyébe találkoznak nap, mint nap a katonákkal. Hogy ezen tudunk-e majd fejleszteni, ezt majd látjuk. Viszont pontosan átadás átvétel során, hogy megtartottam az első parancsnoki értekezetemet, és pont ezt kértem a kollégáktól, hogy erősítsük a helyőrség parancsnoki szerepet. Lássák a helyi vezetők, a nem kormányzati szervek vezetői is, hogy a honvédség ott van, számíthatnak rá, és amikor meg kell jelenni, akkor bízhatnak bennük, és meg is fog jelenni.
De miben lehet számítani egy helyőrségre? Hát ugye nem lehet játszóházat berendezni vasárnaponként az alakuló téren, az azért nem arra való.
Nem, de évente egyszer kinyitjuk a kapukat, ez biztos, eddig is csináltuk, ezután is tettük. Gondoskodunk a kadétokról, a nyugdíjas opsitos állományunkról. Megvannak az állami ünnepeink, ahol igenis meg kell jelenni a katonának, hiszen azokat az értékeket évezredek óta képviseljük, ami egy állami rendezvényen meg kell, hogy jelenjen, legyen az a nemzeti lobogó felhúzása, annak a tisztelete, a himnusz, a szózat, az alapállás, a díszmenet, a díszőrök. Ezekkel, ha szembesül a lakosság, akkor azt gondolom, hogy az mindenképpen jó számunkra. De arra is ösztökélem a helyőrségi parancsnokokat, hogyha segítségre van szüksége rendőrségnek, katasztrófa védelemnek, akkor a szükséges, bevethető erő az álljon rendelkezésre.
Lehet majd több katonát látni az utcákon, mondjuk békeidőben, amikor nincsen veszélyhelyzet, meg nincsen migránsválság? Akkor is fognak támogatólag járőrözni? Van, akinek ez tetszik, van, akinek meg nem annyira tetszik.
Hát járőrözni nem fogunk csak akkor, hogyha kérnek rá minket, hiszen ez nem a mi alapfeladatunk. Az, hogy tetszik-e nekik, nem tetszik nekik, ez nyilván mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Én azt mondom mindig, hogy nem kell félni a magyar katonától. Tehát akinek nem tetszik, annak félni valója van, meggyőződésem. Ugye a magyar katonán fegyver van? Igen. A péknek péklapátja van, az orvosnak stetoszkópja van, a katonának meg fegyvere van. Nem kell attól félni senki magyar embernek, hogy magyar katona magyar ember ellen fogja használni a fegyverét. Nem. De ha baj van, akkor tudja használni, pontosan a magyar emberek védelme érdekében. Úgyhogy ezt nem nagyon szoktam érteni, biztos azért, mert én rendkívül elfogult vagyok a katonáinkkal szembe, hogy ők mennyire fegyelmezettek. Számtalan olyan példát tudok mondani, amikor katonáink nincsenek is szolgálatban, simán civil mennek haza, üdülnek, pihennek, de ha baj van, akkor azonnal helytállnak. Összeesik valaki az utcán, a katonám biztos, hogy odalép, és megpróbálja a segélyt létezni, vagy tudja, mit kell csinálni. Ment haza a kollega, balesetet látott, azonnal megállt, nem tovább ment, megállt. Megnézte, hogy mi történik, hívták ugye a mentőket, és mivel neki megvolt a képesítése, ő le tudja szállítani a mentőhelikoptert, így annak a pilótának is lényegesen egyszerűbb leszállnia. A másik kollega utazott valahova, látta, hogy ég a garázs, bemegy és kihozta a bácsit is, meg utána még visszament a PB palackérés, hogy ne robbanjon fel, de már a kadétjaink csinálnak ilyeneket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy több olyan példát tudunk mondani, amikor a magyar katona teljesen egyenruhában, egyenruha nélkül, szolgálatban vagy szolgálatmentesen igenis előrelép, és próbál segíteni, próbál tenni a magyar emberekért. És persze van példa, mert a társadalom lenyomata vagyunk, amikor a negatív üzenetek is vannak, vagy negatív viselkedést látnak az emberek a katonáktól. Erre azt tudom mondani, hogy ők nem sokáig katonák. Tehát mi ezt nem toleráljuk. Vannak olyan piros vonalak, van olyan zéró tolerancia nálunk, ahol a szervezet és pontosan az egyéb tartozás nem engedi meg ezt a fajta viselkedést.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ruszin Szendi Romulus vezérő, nagy a Magyar Honvédség parancsnoka volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztőségvezető, Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.